Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszönjük a hallgatókat, megy tovább a Millás reggeli, Rádió Káfé 98.0-án. Február 16-án kedden reggel 9 óra 9 perckor itt vagyunk Ács Gáborral.
És Gede Balázsral. És megírta a hallgató, hogy melyik az a dal, amit ne körült nagyon.
Ami macskás vonat.
Úristen, mi ez?
Nem tudom.
Elvonta a figyelmet.
Manapság minden a Nokia kidolgozta módon működik, találj ki valamit, amit könnyen, olcsó meg tudsz csinálni, azt a jó marketinget generálj rá kereskedet, keresletet. Majd itt van két ilyen macskafej elejű vonat.
Vagy villamos, vagy nem vagy tudom. Jönne furcsa, hogy hol lehet ez? Közmozdonyból is csináltak meg egy modern mai város villamosból is. Nagyon. Na, ennek már utána keresünk. Szóval a Rókatündér, Liza Rókatündér betét dalra, Erik Szumóra, Dance Dance Have a Good Time-ra jött a hallgató. Ezt nem jutott erről, hogy pont a hétvégén beleszaladtam, hogy meg lehet hallgatni élőben, ráadásul az Óbuda napja keretében szoktak ingyenes koncertek lenni a Kobuciban, és lesz Erik Szumó valamikor májusban. Úgyhogy, ha valaki kíváncsi rá, akkor ezt merem ajánlani.
Jó, akkor jöjjön a szokásos keddi program.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
Február 16-ot mondtál volna?
Nem tudom.
Nekem se tűnt föl. Nagyon másra koncentráltam.
Április 16 van. Akármit mondtam. Ne higgyétek el.
Kezeljük mindig fenntartásra, amit Balázs mond.
Igen,
Délelőtt
10 óra előtt bármit mondok, kezeljük fenntartásra. Na, viszont sajnos a következő témánk az kevésbé lesz ennyire vidám. Katona Csaba történész segítségével emlékezünk a Magyarországi Áldozatok Emléknapjára, a Holokausz napjára, az április 16-a, és Csaba itt van a telefonban, a túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Na, 2001 óta minden évben ez a nap a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Hát nem is tudom, honnan kezdjük, mert ugye ez nem egy naphoz köthető ez a borzalom.
Nem, valóban ez az egy nap, ez igazából jelképezi mindazt a folyamatot, ami elvezetett a holokauszhoz. Ugye itt arról van szó, hogy 1844. április 28-án lépett hatályba az a rendelet, amely a idézem, a zsidók lakásával és lakóhelyének kijelölésével kapcsolatos egyéb kérdések szabályozásáról szólt, magyarán fogalmazva a gettósításról, ami azt jelentette, hogy tényleg egészségi állapotra, nemre, korra, mindenre való tekintet nélkül a kisebb települések zsidóságát gettókba gyűjtötték, illetve a nagyvárosi és a budapesti zsidókat pedig elkülönítő gettóba zsúfolták össze, de már hamarabb megkezdődött ez a folyamat, mint a rendelet életbe lépett volna. Nevezetesen 1944. április 16-án vette kezdetét, az első gettókat egy visszacsatolt területen és annak a környékén hozták létre, tehát Beregszász, Felsővisó, Úszt, Kassa, Kisvárda, Mára, Marosziget, Máté, Szalka, Munkás, Nagyszőrös, Nyíregyháza, Sátorlóhely, Técső, Ungvár, és néhány hét alatt végre is hajtották ezt a rendeletet nagyon önembertelen módon, és ezt a dátumot választották ki 2001-be, hogy legyen a holokausznak az emléknapja. De természetesen úgy, ahogy ti is mondtátok, ez nem egy naphoz köthető, és sajnos, ahogy az közismert a történelemből, nem is ért véget ez a borzalom ezzel a nappal.
Ja, sokszor ez bocsáss meg, ez a nap, ez mihez köthető? Itt a deportálások indultak ekkor?
A gettók létrehozása.
Gettók létrehozása.
Gettók létrehozása, így van. Tehát amikor arról hoznak rendeletet, és már rendeletet megelőzően először történik meg az, hogy gyakorlatilag fizikailag elkülönítik a zsidóknak tekintett embereket. Tehát gondoljuk végig, hogy ez mit jelent így. Tehát ennek a borzalmába. gyakorlatilag arról van szó, hogy fizikailag elkülönítik őket, mindenki vihetett magával, idézőjelben vihetett 14 napi élelmet és 50 kg csomagot, de gyakorlatilag a hajnali órákban összegyűjtötték a lakosságot, és onnantól kezdve egy gyártelepre vagy egyéb helyre szállították.
Ez bármennyit foglalkozunk, bármennyit beszélünk, ez egészen felfoghatatlan az, hogy egyáltalán ilyen kitalálnak döntéshozók, tehát ilyen döntés születik, és ennek a megélése is áldozatként. Tehát egészen döbbenetes.
És hála Istennek, hogy számunkra felfoghatatlan. Tehát remélem, hogy már annyira távol került, hogy soha többet még csak hasonló gondolat se fogalmazódik meg. De ugye ez tényleg egy hosszú folyamat. Ne felejtsük el, a 19. század polgári állama egyebek mellett a polgári liberális osztrák-magyar monarchia arról szólt, hogy egyenjogúak vagyunk. Tehát 1867-ben jön létre a monarchia, még abban az évben ennek a valóban a polgári liberális felfogásnak megfelelően a hazai zsidóság teljes egyenjogúsítása lezajlik. 1895-ben a zsidó felekezet bevett felekezet a többi vallással egyenrangú. És egy nagyon erős antiszemita hullám érkezik aztán az első világháborút követően. Ugye ezek a nagyon szép, idézőjelben nagyon szép városi legendák, hogy a zsidóság nemzetközi összeértésének köszönhetően történt Trianon, stb. Nem szorulom fel ezeket a marhaságokat. Lényeg az, hogy ennek nyomán ugye nagyon hamar megszületik a újonnan létrejött király nélküli királyságban a numerus clausus törvénye, ugye 1920. szeptember 21-én vagyunk, és ennek a lényege, hogy az országban az népfajok és nemzetiségek nem tanulhattak nagyobb arányban az egyetemeken, mint amikor a részarányok az összlakosságon belül. Na most ez nem nyíltan de facto, de jure kimondottan a zsidóságot sújtotta, de facto azonban elsődlegesen őket, és hát a végrehajtási utasításban benne is van, hogy mind az izraelita, mind a zsidó kifejezés, illetve teljesen egyértelműen tették, hogy izraelitak nem felekezetnek, hanem nemzetiségnek kell tekinteni. Tehát ezek után nehéz volna azt mondani, hogy ez nem célzottan a zsidóság ellen irányult elsődlegesen, és ugye maga az, hogy nemzetiségnek tekintem, az már magában hordozta azt, hogy később faji alapon közelítsen meg ezt a dolgot, csak ezt még akkor nem tudhattuk. És hát a második világháború közben, mint az közismert, szorra jöttek létre ugye a zsidó törvények, ugye 1938-ban volt az első a társadalom és gazdasági élet egyensúlyának hatékonyabb biztosításáról, ez ugye bizonyos szakmákban szabályozta mérnök, orvosi kamara, üzlet, stb., hogy 20%-nál több nem lehet izraelita vallású, hangsúlyozom vallású. A 39-ben jött a második zsidó törvény, nézzük meg, hogy egyre gyorsabban történnek ezek a jogkorlátozó intézkedések, és itt már zsidónak minősített mindenkit, akinek legalább az egyik szülője vagy két nagyszülője izraelita vallású volt, és gyakorlatilag eltűntek őket az értelmiségi pályán való működéstől. Tehát ez már, akárhogy nézzük, faji alapon közelíti meg a dolgot. És aztán majd következik ugye a harmadik zsidó törvény 1941-ben, ez már a házassági jogot módosítja, fajvédelmi rendelkezéssel úgymond, és megtiltja a zsidók és nemzsidók közti házasságot, amit fajgyalázásnak minősít, de még a nemi kapcsolatot is. És akkor próbáljuk meg ezt normális emberi lélekkel végig gondolni.
Hát ez nem megy.
Nem megy. Pontosan nem megy. És feltenni azt a kérdést, hogy hogyan történhetett meg ezek után a gettósítás, a deportálás, a holokauszt, a munkatáborok, hát akkor ilyen előkészítések után, amit persze mi már látunk így utólag, azt kell mondanom sajnos, hogy ide vezetett az út. Ugye 1941. augusztus végén Ukrajnában Kamenyesz-Podolszkij mellett 20-23 ezer deportált zsidót végeznek ki. Ugye ezeknek körülbelül a fele Magyarországról kitoloncolt, pontalannak minősített zsidó volt, és aztán majd jönnek a további rendelkezések. Március 40. március 19-én bekövetkezik ugye a német megszállás Magyarországon, a korábbi berlini nagykövet Sztójai Döme által vezetett kormány pedig sorra hozza az adminisztrációs intézkedéseket, a mind zsidó ellenes jogszabályok, gépjárművek beszolgáltatása, a zsidóháztartásban alkalmazott nem zsidók alkalmazásának tilalma, utazási korlátozások, a Dávid csillagnak a használata, kötelező használata, és ezt követte ez a bizonyos 1944. április 28-i rendelet, ugye a gettósításról, amit már 16-án, tehát a rendelet hatályba lépése előtt már megkezdtek. Ugye vannak itt ezek a legendák, hogy mindent a németeknek köszönhetünk, mert mindent a németek csináltak. Hát kérem szépen nem, Adolf Eichmann megérkezett ide, és hozott magával körülbelül 150 embert. Na most a magyar hatóságoknak a rendkívül aktív közreműködés nélkül lehetetlen lett volna végrehajtani mindezt a rettenetes folyamatot, ami aztán a holokauszhoz vezetett. Tehát a magyar felelősség megkerülhetetlen, nem elvitatva a német felelősséget, de persze se felejtsük el, hogy az a fajta narratíva, hogy idejöttek a gonosz németek, és mindent el kellett szenvednünk, ez így ebben a formában semmiképpen nem állja meg a helyét. Tehát mindenképp egy erős önreflexióra és egy erős önvizsgálatra van szükség, ha végig akarjuk ezt gondolni. Márai Sándornak van egy 44 májusi naplóbejegyzése. Ez így hangzik, hogy hideg május, didergek, az emberekkel nincs mit beszélni. Mint ahogy részeggel vagy őrültekkel nem lehet vitatkozni, a magyar középosztály megőrült és berúgott a zsidó kérdéstől. Az oroszok körösmezőnél, az angolok és amerikaiak Pest fölött, és ez a társadalom eszelősen és tajtékozva sem akar, nem tud másról beszélni, mint a zsidókról. Hát, mire utalt ez a márai féle bejegyzés, annak ugye részleteit nem tudjuk meg. De ami biztos, hogy egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy ami a zsidó honfitársainkkal, polgártársainkkal történik, az valami rettenetes. Lehet arról vitázni, hogy ki mennyit tudott arról, hogy haláltáborokba szállítják őt, hogy idézőjelben csak munkatáborokba, hogy rettenetes szenvedés vár rájuk, az nem is volt kérdés. És természetesen ekkor is akadtak olyan emberek, akik igyekeztek maximálisan kiállni mellettük. Ugye itt például Apor Vilmost említeném meg, Apor Vilmost győri püspököt, aki ugye aztán a szovjet katonák vették az életét, ugye a vörös hadsereg katonái, mikor a győri püspökvárba menekült nők védelmében eléjük állt. Ő például nagyon egyértelműen fogalmazott, idézem, és aki megtagadja a kereszténység alaptörvényét a szeretetről, és azt állítja, hogy vannak emberek és csoportok és fajták, amelyeket gyűlölni szabad, és azt hirdeti, hogy embereket kínozni szabad, legyenek azok akár négerek, akár zsidók, az bármennyire kérkednék is azzal, hogy keresztény, olyan, mint a pogány, és nyilvánosan bűnös. És mindenki, aki ilyen kínzás helyesel, és azokon részt vesz, súlyos bűnkövet el, és addig feloldozást nem kap, amíg ezt a nagy bűnét jóvá nem teszi. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos morális kiállás, és nem mindenki követte ezt, nem mindenki állt ki ilyen értelemben. Nyilván ebben sok minden motiválhatta a társadalom egyes rétegeit. Voltak itt a félelem, a saját biztonságának, a családjának a félelme. Ugyanakkor azonban nem vitassuk el, hogy ilyen zsidó törvényekkel kikövezve egy társadalomban igenis létezett antiszemitizmus, és van is megközelítés az, hogy ezt csak kívülről hozták el nekünk. Úgyhogy amikor visszagondolunk erre az időszakra...
Hát az ami nekem még további örök rejtély amellett, ugye, hogy ilyen törvények születhettek, és ezt kiagyalhatták, és törvénybe iktathatták emberek, döntéshozók. Nekem a másik az, hogy a polgárság, a középosztály, és mindenki más hogyan nézte ezt végig. Tehát hogyan, mert az is egyfajta csendes asszisztálás a történtekhez.
Ez a egyik legnagyobb lélektani kérdés, hogy azok, akik ezt nem támogatták, nem értettek egyet felé, és ne vitassuk elő, hogy rengeteg ilyen
persze,
ember
biztos,
volt.
Persze, biztos, hogy nem.
Az vajon miért? A félelem, a dermedség, az, hogy talán el se jutott az agyukig, hogy úristen, ez tényleg megtörténhet, a tagadás állapota lehetetlen megítélni. Tehát, és hadd mondjak egy példát arra, hogy mennyire összetett és bonyolult folyamatról beszélünk, aminek az sajnos brutális vége lett. Volt Nagyváradon egy Vajszlói Semmél nevű szállodás. Ő például egyébként mellett arról volt híres, hogy a nagyváradi magyarság egyik legnagyobb zászlóhordozója, zsidó származású úriemberről beszélünk. Elég gentlisen viselkedett, párbajozott, szálloda tulajdonos volt. A városi legendák szerint, hogyha szakított egy barátnőjével, akkor egy házat adott mindig jutalom gyaránt, és azt lilára festette jelezvén, hogy ő is az én csajom volt. Ezek a sztorik vagy igazak, vagy nem róla, de ugye egy személyiséget mégiscsak tudnak jellemezni. Mm. És van róla egy olyan történet, hogy román tábornok megszállt az ő házába a 20-as években, és egy másik román tábornok fölkereste, szólt a londiner fiúnak, hogy keltse föl, ébressze föl. Mondta, hogy még a tábornok úr azt kérte, hogy 3-ig aludni szeretne, vagy 4-ig, vagy 2-ig, teljesen mindegy. Van 10 perc, addig a másik tábornok úr igyon egy kávét. Ez meg megütötte a londiner fiút, mire Vajszlovics állítólag egy atagánnal megsebezte a tábornokot. Nem tudjuk megint ezt, hogy ez pontosan így volt el, viszont a következő történet terjedt el róla, hogy amikor vallomást kellett tennie ugye a bírósági tárgyaláson, akkor megkérdezték az összes létező adatát, mondta, hogy nemzetisége magyar, vallása zsidó, közölték vele, hogy a hatályos törvények szerint, akinek zsidó a vallása, az nem lehet nemzetiségére magyar, mire Vajszlovics állítólag jelezte, akkor azonnal kikeresztelkedik, de más neki nem fogja beírni, mint hogy magyar. Uh-huh. Megint nem állítom, hogy biztosan így történt a dolog, de az kétségtelen tény, hogy egyebek mellett Vajszlovics ami azt is megtette, megint csak a legendák szerint, hogy például amikor Horthy Miklós bevonult, akkor egy istállójába fogadta a lovát. Hát Vajszlovics emiatt is deportálták, és elpusztították. És akkor mérlegeljük ezt a dolgot, hogy mivel járt.
Igen.
Mivel járt a felszabadult területeknek, mi a oldalunkon ez a felszabadult területnek a megszállása, hogy vajon lehet-e egyértelműen csak pozitívunként beszélni erről, és ezek súlyos szavak, én ezt tudom és vállalom, de gondoljunk bele, hogy hány honfitársunk vesztette az életét ilyen módon. És hadd idézek egy számomra megrendítő dokumentumot, a Szép Ernő Emberszak című munkája. A Szép Ernő huszti születésű volt, Hajdúszoboszton nevelkedett, zsidó származású kiváló íróról beszélünk. És a következőt írja, és hadd idézem ezt egy picit hosszabban. Én zsidó vagyok? Hogy zsidó vagyok? Mi az? Sárga vagyok én, vagy zöld, vagy kék, vagy milyen? Éppen olyan testszín vagyok, mint a magyarok. Kinek az ideája volt, hogy én itt zsidó legyek? Nekem bizony Isten eszem ágába se volt, hogy zsidó leszek majd, ha megszületek. Itt várt a világon ez a buta meglepetés, mikor itt kiszálltam. Nekem itt zsidónak kell lenni. Miért? Én magamban, mikor nem gondolok erre, abszolút nem vagyok zsidó, egy fiú vagyok. Szerelem a hazám, és az Istenem a halál. És valaki rám néz, és azt tudja, hogy én zsidó vagyok. Mintha ránéznék valakire, akiről tudják, hogy az lopott egyszer. És nekem a szememmel ki kell tartanom ezt a vádat, vagy ráfogást, vagy elnézést, hogy mi az, hogy az ember zsidónak veszik. És nekem úgy kell néznem, hogy igenis ember van, jól van, zsidó vagyok. Pedig én bennem ez egyáltalán nincs elintézve. Én az egész dologgal nem vagyok tisztában. Nem vagyok ebbe beleegyezve, se belenyugodva, csak ráhagyom, hogy zsidó vagyok, mit csináljak. Engem kérdeznek, mikor rám néznek. Mit feleljek? Én egyszerűen elnevetném magam, de kérlek, hiszed, egy őrült ostobaság, csak nem fogunk ebben az érdekes életben ilyesmivel is foglalkozni. Sokszor úgy voltam vele, mintha az egész csak egy rossz vészt lenne, amit én ellenem találtak ki, hogy ilyen butaság miatt is szenvedjek. Egész életemben zsidó leszek. Tessék talán felosztani ezt, mint a katonaságot, vagy mint egy közmunkát, mindenki szolgáljon mondjuk egy évet, mint zsidó, ha már okvetlenül kell valaki zsidó is legyen, azon kívül, hogy ember. 1945-ben írta ezt a Szép Ernő, aki túlélte a holokausztot. Nem gondolnám, hogy elemezni kellene ezt az írást, hogy miről is szól ez.
Nem, abszolút. Hát köszönjük szépen, én azt gondolom, hogy ezt évről évre, amíg ember az embere, mindig föl kell eleveníteni ezeket a borzalmakat, hogy még egyszer eszébe ne jusson senkinek még csak hasonlót se produkálni.
Hát vagy támogatni, vagy mellé állni.
Vagy támogatni, vagy mellé állni, vagy akár még csak gondolatban is foglalkozni ilyesmivel.
Elbizony, talán csak egy segédgondolat, ehhez egyszer elhangzott az a kérdés, hogy miért kell foglalkozni azzal, hogy tanítsuk, ahol csak lehet, hogy a holokauszt tagadás az miért bűn minimum morálisan, és hát miért nem foglalkoznak más ilyen történeti kérdésekkel a hasonló módon, és egy nagyon egyszerű válasz érkezett, mert például miért nem a Mohácsi csata, azért, mert Mohácsi csata tagadók nincsenek. Hát ez a válasz erre. Aha. És egy másodperc is ne felejtsük, hogy az elsődlegesen arról szól, hogy emberek embereket azért bántottak, amik. Nem azért, amilyen döntést hoztak, nem azért, hanem aminek születtek. Ennél borzalmasabb dolog pedig a Földön, azt gondolom, hogy nincsen. Szétnézünk a 21. században, láthatjuk, hogy sajnos ma is látunk nagyon ijesztő jeleket. Nyugodjon békében minden áldozat, ezt tudom mondani, és soha többet ne történjen ilyesmi.
Így van, egyetértünk. Nagyon köszönjük, Csaba, hogy megemlékeztünk és beszélgettünk erről. Szép napot!
Köszönöm szépen a figyelmet, szervusztok!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a holokausztról, a holokauszt magyarországi áldozatainak emlék napja, április 16-a, vagyis a mai nap.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Dág Dávid üzletkötő van itt velünk a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi a helyzet a bőrzén?
Hát elég nagy vérengzés van Európában, itthon is 1,2%-os mínuszban a BUX Index, 1,1 milliárdos forgalommal, 66.597 ponton áll a hazai index, és hát ugye itt azért a közel-keleti eszkalációs félelmek hajtják a piacot, ez egész Európán meglátszik, hogy igazából a blue chipeink közül egyedül a Magyar Telekom nem mutat esést, 3 forintos pluszban, 923 forint, habár itt azért egyedi hír, hogy egész sok új 1200 forint fölötti célár érkezett a Magyar Telekom mot követő elemzőktől, úgyhogy valószínűleg ez egy kicsit tudja tartani az árfolyamot. Azonban a Richter 2,4%-os mínuszban, 9125 forinton, az OTP 1,6%-os mínuszban, 17420 forinton, és ehhez képest a MOL is egész jól tartja magát, hiszen csak 0,1%-ot esik, 3044 forinton áll, ugye az OTP és a Richter esése tolja maga előtt igazából az egész hazai indexet is.
Uh-huh. Akkor gyanítom, Európa szerte, tehát más piacokon is az esés a jellemző.
Gyakorlatilag nagyon hasonló mozgást látunk egész Európa szerte. A német DAX 1,3, a párizsi Kakaron 1,4, még a londoni FTSE 1,3%-os mínuszban. Az amerikai határidős indexek még egészen jól tartják magukat, mind a három index 0,1%-os mínusz mutat ebben a pillanatban. Európában egyelőre sokkal rosszabb a hangulat.
Uh-huh. A forint piacon mi újság, ugye itt korábban más okokért elkezdődött a dollár erősödése, most már nyilván egy ilyen biztonsági devizaként is működik, tehát tovább erősödik, ez viszont nem szokott jót tenni a forintnak, és ez látszott is tegnap, de kérdés, hogy folytatódik-e a gyengülés?
Ma egyébként a rossz hangulat ellenére a forint stabilizálódni tudott idézőjelesen, ami igazából annyit jelent, hogy érdemben nem gyengültünk tovább. Egy euróért jelen pillanatban 394 forint 40 fillért, egy dollárért pedig 371 forint 60 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Ami érdekesség, a régióban egyébként a lengyel zloty tud gyengülni egy nagyobbat, 4.32 az euróhoz képest, a cseh korona viszont erősödik már a 25-30-as szint alatt, úgyhogy a régiós devizák egészen vegyesen teljesítenek erre a rossz nemzetközi részvénypiaci hangulatra. És ami még érdekesség, hogy egyébként a magyar kötvénypiacot sem bántják annyira a befektetők. A hozamgörbe hosszú végén néhány bázispontos hozamemelkedést láthatunk, de egyáltalán nincs pániküzemmód a részvénypiacon kívül sehol.
Uh-huh. Hát jó, valamilyen adat, valami, bármi érkezik, ami befolyásolhatja a kereskedést?
Európai kereskedésben azt gondolom, hogy a német CEV-index lesz a legfontosabb, 11 órakor érkezik, illetve 11 órakor érkezik az eurozónából külkereskedelmi mérleg is. Magyar idő szerint délután 14:30-kor az Egyesült Államokból az új lakásépítési engedélyekről fogunk információt kapni. Szintén 14:30-kor Kanadából érkezik inflációs adat. Ezek lesznek a mai mozgató hírek.
Oké, okay, köszi szépen a beszámolódat, meglátjuk, mi lesz ebből.
Szép napot,
szép napot, szia. Deák Dávid üzletkötő mondta el a tőzsdén látottakat, láthatókat.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Na, hát egy nagyon izgalmas dologról fogunk beszélgetni, a Gamer Symphony előadásról, eseményről. Budapesten a Budafoki Dohányi Zenekar előadásában lesz ez hallható, de hogy ez micsoda és pontosan mi lesz hallható, meg honnan jön az ötlet, az Hollerung Gáborral, a Budafoki Dohányi Zenekar vezetőjével fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Gamer Symphony sokat sejtető név, programnév, de valójában mi áll mögötte?
Hát ez már nem az első alkalom lesz idén, június 9-én az MVM Domba, hanem már tavaly is elkezdtük ezt a projektet. Mi nagyon szisztematikusan igyekszünk megszólítani nem hagyományos közönséget, akik komoly zenei hangversenyekre azért nem annyira járnak, és a filmzene produkcióink is, amik nagyon-nagyon népszerűek lettek az elmúlt évtized alatt, arra ösztönzött minket, hogy egy másik olyan zenei világot műsorra tűzünk, amely barzasztó sok fiatal számára, ha úgy tetszik, az életének egy fontos része, a játékok közben megszólaló zenéknek, és hát az igazság az, hogy a gamer műfaja az elmúlt évtizedek alatt nagyon sok szempontban megváltozott, hihetetlen magas színvonalú a látványa is, az egész animációs technikája, de a zenéje is egyre igényesebb lett, hát kitűnő zeneszerzőket kérnek fel, és készülnek ehhez zenék, és hát tavaly már elkezdtük ezt, hatalmas sikere volt, borzasztóan örültünk, hogy több ezer tínédzsert láttunk az MVM Domba, ami az egyik legfontosabb célunk, És hát ami a dolognak tulajdonképpen kicsit mottójává vált, hogy utána szülőktől kaptunk hírt, hogy a gyermekük azt mondta, hogy ezentúl csak olyan játékokat vásároljanak nekik, amelyben szimfonikus zenekar játsza a zenét, mert az mennyivel hatásosabb, és mennyivel érzelmekre, vagy adott esetben izgalmi állapotra ható, ahogy egy nagy szimfonikus zenekar játszik. És ugye hát ez nem egyszerűen csak egy koncert, hanem ez egy show program.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy itt a célközönséget pusztán zeneivel, legyen az bármennyire is szép, meg bármennyire nagy zenekari, meg szimfonikus, meg, de nem lehet szerintem odaültetni egy zenekari produkcióhoz, úgyhogy itt tényleg valami show-t kell csinálni. Mi látható, mert gondolom ehhez kellenek látványelemek is a show alatt.
Természetesen, hát nyilván a játékokból nem lopunk el jeleneteket, meg képeket, de közben az egésznek a hangulatát, vagy arra valamilyen módon utaló látványvilág egy hatalmas lett kivetítőn. Másfelől tánc is lesz, több számos produkciónkhoz táncot koreografál Albert Réka Lilla és csapata, fantasztikus sikere volt ennek tavaly is. Egyébként a zene azért borzasztó erős, azért nekem nagyon emlékezetes marad, amikor egy megjelent a kivetítőn a következő szám, mint játéknak a címe, akkor már sikongások hada szólalt meg a terembe, akik pontosan a zenét nagyon-nagyon szeretik, és pontosan tudják azt, hogy melyik számukra a legizgalmasabb. Ebből a szempontból egyébként hát nagyon-nagyon sok mindenkit hallgattunk meg, mert hát hazudnánk, hogyha mi ismertük volna ezeket a játékokat mind, de hát nagyon sokan ismerték a zenekarból is, meg persze a kivitelezők közül is, és hát igyekeztünk olyan számokat kiválasztani, amely a népszerűek, és hát ez idén is így van, idén már más lesz, nem is kicsit, hanem jelentős mértékben a műsor.
De, ez lett volna a következő kérdés, hogy valami átfedés azért van, ugye? De azért nagy részt új vagy, hogy mennyiben
hát emlékeztem. Nem sok egyébként, nem sok, bár ez majd rá fogunk mi erre jönni, a zene, a filmzene koncertünkön most már azért kialakult az, hogy 4-5 darab mindig minden esztendőben ott van, mert anélkül hiányérzetük van a résztvevőknek, szerintem ez a gamerbe is ki fog alakulni majd idővel a közönségnek, és hát a mi tapasztalataink okán, hogy mik azok, amelyek nem hiányozhatnak. Lesz egy vagy két ismétlés, az biztosan igaz, de hát rengeteg új számot is csinálunk, sok mindent mi hangszerelünk meg, mi írunk meg, valamiből létezik ott, akkor azt használjuk, de nagyon sok kreativitás van ebben a dologban, amelyik abba bízom, hogy pont a egyébként inger szempontból azért nehezen megközelíthető fiatal generációt maximálisan ki fogja
elérni. Ha érdekes dolog, ezek ott a kérdés, hogy ezek nehezen megszerezhetők, vagy nem is?
Nem, semmilyen kotta nem megszerezhető, minden pénzkérdése csak, de leginkább nem sok van. Tehát azt látjuk, hogy a zenekarok nagy része saját aranzsal csinálta ezt más országokban is. Skandináviában nagyon erős ennek a kultúrája. Hát tavaly elég sokat rendeltünk és vásároltunk más zenekaroktól. Idén úgy néz ki, hogy egy kicsit többet kell nekünk aranzsálni. Hát két olyan kollégánk is van, Werner Gábor és Szűcsapor, aki elképesztő magas színvonalú feldolgozásokat képes írni. És hát ez azért is jó, mert egy picit hozzáigazítjuk, ha szabad így fogalmazni, a mi ízlésünknek, illetve a mi gondolkodásunknak, hogy nagyon jól szóljon, talán még igyekszünk arra is, hogy jobban szóljon, mint bárhol eddig, és bárhol, bárki által előadott módon.
Ez egy esemény június 9-én az MVM Domban, de egy picit nézzük meg, mert nem sok időnk maradt, hogy a zenekarnak milyen a tavaszi-nyári programja, mit láthatunk a BDZ-től.
Hát nagyon, nagyon, nagyon sűrű a programunk még. Ilyen nagy produkciónk már nem lesz, de hát még egy hatalmas koncertünk lesz a Mipában, ahol 400 ember énekel együtt, ez is egy évtizedes hagyomány. Még lesznek vendégkoncertjeink a Zeneakadémián, a Szerelem arcairól mutatunk egy koncertet, ahol picit már a hagyományoktól eltérően nem hosszú műveket játszunk egymás után, hanem hanem egy picit, ha úgy tetszik, a fiatalosabb és feszesebb és változatosabb. Egyébként a muszáj figyelembe venni az, hogy a koncentráció képességünk nem csak a fiataloknak, nekünk idősebbeknek is csökken adott esetben, vagy változik a mai világban, tehát a programjaink egy picit fiatalosabbak, picit feszesebbek, picit változatosabbak akarnak és lesznek, és ez idén kezdtük ezt el a abszolút klasszikus programunkba, de nagyon nagy sikere van, úgyhogy aki kíváncsi, még június közepéig dolgozunk, addig, ha ránéz a honlapunkra, bdz.hu, nagyon sok érdekességet talál még.
Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, és hát sok sikert az összes előadáshoz.
Én is köszönöm, és várunk mindenkit, az MVM dolgban nem fogják megbánni.
Szép napot köszönöm. Kívánunk, minden jót.
Minden jót kívánok.
Hollerum Gáborral, a Budafoki Doknányi Zenekar vezetőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Itt a Fehér Marian, pont jókor jött, mert már éppen mentünk volna. Szia, jó reggelt,
igen, megérkeztem ebbe a csodás időbe.
Nagyon klassz.
Igen, de esküszöm, nekem jól esik valamiért egy kicsit ez a hűvösebb.
Túl sok volt a meleg?
Hát igen, ami nem annyira jó előjel így az előttünk lévő fél évre.
Hát, lehet, és hogy minden év rekordmeleg év, ugye most már igen. Ami előttünk van, erre számít.
De nekem ez most jól
esik. Én tudom. Böjtje lesz neki, nem tudhatjuk majd.
Én tudom. Na, de szóval pont alkalmas az idő arra, hogy mindenki készüljön az NN Ultra Balatonra, ami nem sokára lesz, pár hét múlva. Uh-huh. És a versenyigazgatója az Elcsényi Miklós jön.
Tényleg?
Igen, itt van kint.
Te régen találkoztunk igen. Fele, úgyhogy pacsizunk mindjárt. Jó.
Behívjam? Vagy majd időben?
Hát, ne.
Szóval, hogy ő jön. Ugye 18. alkalommal rendezik meg, és igazából a legnépszerűbb sportesemény Magyarországon.
Elképesztő népszerű, igen.
Igen.
Klik huszárkodni kell, hogy beférjél, másodpercek alatt zárul a nevezés.
De nagyon hamar, nem? Tehát
másodpercek alatt.
A hónapok, tehát nem tudom, megnyitják szeptemberben, vagy októberben?
Nem,
vagy
nem. Megnyitják ma, és megnyitják ma 12 másodperc múlva is lezárják.
Na, adtunk egy jó kérdést.
Nagyon kemény.
Egy óriási közösségi élmény.
Van egy pont, ahonnan nem futhatom körbe a Balaton.
Nem érvényes a nevezésed.
Akkor megpróbálom egy 13 másodperc múlva.
Nem tudsz nevezni. Nagyon egészen óriási hangulata van, mi is egyszer stábilag, ugye stábilag ott voltunk.
Na, pont ezt akartam mondani, hogy ők ezt nem tudtam, hogy el fogja mondani a Gábor, hogy ők voltak. Én lemaradtam, mert nekem akkor volt egy kis egészségügyi problémám, igen. De tervezzük mindig, hogy újra de megyünk.
Marian! Mert már 2 éve is majdnem mentünk, de a Balázs nyugdíjba ment, és akkor igen, azt mondta, hogy neki már az öreg csontjai nem bírja.
Akkor majd a Balázs helyett jön a Marian.
Pedig olyan nagyon futott, te kaptad ki ezt a hatalmas zivatart ráadásul.
Igen, nem? Az elsőt.
Az elsőt,
utána már
másodikat meg a Mihálovics.
A másodikat a Mihálovics, igen. Ja.
Na jó, hát...
Majdnem háromkor, ez volt a legnagyobb büszkeségem.
Tudnánk mesélni.
Teljesítménnyel nem menőzhettem, de azzal, hogy 50 pluszosan egy vasárnap hajnalban szakadó esőbe szaladok a Balaton mellett.
Menne ez most is.
Ez nagyon jó hangzik, ez szerintem ilyen menőzős.
Egy szuper esemény, tényleg
fantasztik. Na, szóval ennek el akartam mondani a részleteit, de egy csomó mindent mondtatok róla, úgyhogy szerintem fel is keltetitek az érdeklődést, és arra gondoltunk.
Hát itt is maradunk, Muki mellett.
Maradjatok, hogy beszélünk ennek most a kulisszatitkairól. Uh-huh. Aztán a második órában, hogy ne legyen mindig olyan nagyon jó a kedve, egy kis pszichoked.
Ja persze, a féket be kell rántani, hogy nehogy aztán igen. Itt az indokolatlan jó kedve hatalmas.
Igen, azért vegyük észre, hogy hát van a gondok is a világban.
Első van a szürkeség.
És jön a gyarmati Rita, ugye az állam. Tanácsadó szakpszichológusunk, és a múlt héten volt ez a felemelő téma, amikor beszélgettem a Boglacsik Timivel kapcsolati erőszakról, és ugye akkor beszélgettünk arról, hogy milyen is annak a természete, hogy mi tud abban történni, és most a Ritával megbeszéltem, hogy mi rátérünk arra, hogy milyen a pszichológiája ez annak az oldaláról, aki ebben benne marad. Tehát kvázi, aki van egy számára rossz kapcsolatban, mi lehet ennek az oka, miért nincs határhúzás, miért nincs önmagáért kiállás, ezekről fogunk beszélgetni. Okay. Majdnem biztos vagyok benne, hogy mint mindig visszamegyünk a gyerekkorba, meg az anyamébe, meg ami történt veled.
Okay. Jó, szuper, köszönjük szépen, sőt, annak átadjuk a terepet, híreket mond, tisztelt pedig Fejér Mariannak a Pont Jókor kezdődik, mi pedig holnap csinálunk egy másik kínás reggelit fél héttől. Szép napot, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.